Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Arra ébredtem a minap, hogy egy nagyon kedves kolléganőm innen a Klubrádióból küldött egy üzenetet. Miszerint azt álmodta, hogy én politikai fogoly lettem, és ő betört a stúdióba, és élőadásban elmondta, hogy adjanak engem vissza. Itt vagyok, köszi, nincs ezzel semmi probléma, végül is minden álomnak vége szakad egyszer. És minden álomnak megvan a maga oka is. Ezt minimum Freud óta tudjuk, ahogy azt is, hogy az álmok elemzése ősi műfaj. Az álomfejtő szakma nagyjából egyidős az emberiséggel. Egyébként azt válaszoltam az üzenetre, hogy én kamaszkoromban mindig arról ábrándoztam, hogy betörök egy rádióstúdióba, és kihirdetem a szabadságot, kerül, amibe kerül. Ez végül nem esett meg, politikai motivumokból ugyan találtam már magam párszor őrizetben, de ugye más idők, más ország, más ügyek. Bár persze a kulcs szó a szabadságot is döntő motivum volt. Amikor még meg tudtuk határozni, hogy hol vannak a prioritások, hogy ki áll az elnyomó és ki az ennek ellenálló oldalon. Amiből most idézek, az mindenkinek otthonos lehet diákkorából, közös házi olvasmányaink révén tehát. Akkor vigyen hát a karcerbe, mert megharagszik. Karcerbe? Mondta István bácsi, milyen karcerbe? Hiszen ő szüntette meg a karcert már 10 esztendeje. Nincsen már karcer a debreceni kollégiumba, az csak úgy mondja. Ha maga nem csinált semmit, akkor ne féljen semmitől. Gondoljon az édesanyjára, és nem lesz semmi baja. Persze, hogy ez Nyilas Misi és az iskolai pedelus párbeszéde, Muri Zsigmond, légy jó, mint halálig. A karcer szó jelentése börtön, fogda, de lehetett iskolai zárka is. A lényeg, hogy a kulcsa mindig a hatalom zsebében van, és annak jó-a vagy rossz indulatától függ, hogy mikor veszi elő. Vagy mikor hangsúlyozza, hogy elővehetné ugyan, de nem teszi, csak éppen jelzi, hogy nála van. Erre szokták mondani, hogy pedig agyon is lőhették volna. A következő néhány napban, mint minden felfokozott politikai csatározás idején, az lesz a nagy kérdés, ki meddig megy el? Ki hova teszi azt a kulcsot? Ki küldi ki a nemzetbiztonsági szakszolgálatot és a NAV-ot a politikai ellenfelének a jogászaihoz hajnalban, hogy feltúrják az irodáját? Ki fest kinek a plakátjára Hitler bajuszt? Ki hallgat nekit? Kit melyik ajtón engednek be a televíziós vitának nevezett bohózatra? Hányszor csördül meg még a telefonunk, hogy beleszóljon egy csúcspolitikus hangján kampányüzenet? Mire égetnek el még naponta egy-egy iskolányi vagy kórházi pénzt? Hogy néz ki majd a jövő héten a békemenet utáni Margit-sziget? Ki az, aki még a hajléktalan kérdést is zsarolási potenciálnak tekinti? Elnézve országszerte az utcákon minden tekintetben borzalmas vizuális környezetszennyezést, nosztalgikusan állapítom meg, hogy akinek 1990-ben volt egy fénymásolója, egy doboz festékje és egy pemzlie, az nagy valószínűséggel jóval nívósabb kampányüzeneteket tudott közvetíteni, mint az, amit most minden villanypóznára felmadzagolva látunk. Igaz, akkoriban még volt valódi verseny és valódi üzenet. Szóval ennyi, egyelőre örülök, hogy nem vagyok a karcerben, szabadlábon vagyok, bár ennek a fele sem igaz, a lábamat hónapok óta kínozza valami nyavaja, ami pedig a szabadságot illeti. Nem véletlenül poroltuk le sokan egy ideje a Bibó Istvánhoz kötődő a szabadság kis körei fogalmát. Erről álmodunk, és reméljük, hogy az álmok, ahogy mondani szokták, nem hazudnak.
Útszélen.
Milán 20 éves srác Egerben él, kiválóan karatézik. Édesanyja szerint egy kicsit sokat játszik a számítógépen. Szeretne tovább tanulni, leginkább a rajz érdekli, de mint hogy szeret főzni is, szívesen lenne cukrász vagy szakács. Szóval ebben a sorsban nem volna semmi különös, ha csak az nem, hogy Milán autizmussal él. A Központi Statisztikai Hivatal népszámlálási adatai szerint Magyarországon lényegében meg háromszorozódott az autisták száma 2011 és 2022 között. Persze lehet, hogy csak jobban diagnosztizálják őket, de a lényeg az, hogy a szakemberekkel való ellátás korántsem háromszorozódott meg. Fehérvári Csilla, Milán édesanyja, 20 év óta küzd a problémával, és nem hagyja annyiban, olyannyira nem, hogy a civil kollégium alapítványnál is szerepet vállal. És nagyjából minden követ megmozgat azért, hogy a fia az oktatási rendszer által támasztott akadályok ellenére tudjon tovább tanulni. Egerből jöttetek ma reggel, Fehérvári Csilla és Mákos Milán van itt nálunk. Mindjárt kibontjuk és kifejtjük, hogy miért is, de Milán, azért megkérdezném tőled, hogy Tulajdonképpen mi a te vágyod, mi szeretnél lenni?
Inkább vágyam, hogy a társadalomban egy jó, értékes ember legyek, lehetőleg igazániból olyan szemponttal, ami legfontosabb, hogy a másokkal lehessen segíteni, még akár ilyen építkezéseken is, vagy csak ide-oda viszem, dolgok is érdekelhetnek, leginkább nem vagyok nagy célra törő ilyen tekintetben, szóval nem az, hogy orvos legyek, vagy sebész, nem is focista, mint a legtöbb gyerek iskolában. Leginkább ez, ami így foglalkoztatott, de abból sem egy ilyen fix cél, hanem ahol tudok ott.
Ez azért vannak céljai, tehát karatés például vagy?
Hát igen, most inkább arra fókuszálom, hogy a karatéban lehetőleg a legjobb eredményeket hozzam, és készülök a következő közelbeli versenyekre. Most 17-én lesz egy Shotokan verseny, oda fogok majd menni a ostorosi csapatommal.
És mit ad neked a karate, milyen érzés?
Hát igazándiból a legelsőnek úgymond nem is tudtam, hogy mit. Ez kell azért egy kis idő, amíg rájöttem, de igazándiból önkontroll leginkább. Jó tesz a testnek nyilván a sportolás, meg nem kikapcsolódás, meg ha rájössz benne, hogy egy sportban mi az, ami neked erősséged, mi az, ami hátrány, lehet javítani. Nekem inkább a közösség meg, hogy egy térben vagyunk, és mindenki segít mindenkinek, ez ami ott a legjobb.
Ez a segít, úgy láttam, hogy ez állandóan felbukkan a te fejedben.
Mindig is úgy közelítettem meg, hogy mindig próbálok mindenkinek segíteni, akinek tudja, vagy hagyja magát. Ez lehet azért leginkább, mert hogy a múltamban sokan segítettek nekem, ezáltal én is megpróbálom azt visszaadni, amit kaptam.
Meg, hogy mondtad, hogy nem akarsz orvos lenni, azért orvos eleget láttál életedben.
Hát igen, a sebészek és az orvosok már sokszor láthatták, leginkább a fülészeten, fogászaton az elmúlt közel 20 évben. Már egy párszor találkoztam velük, jó pár műtétel a hátam mögött, meg egyéb orvosi beavatkozások, vagy csak konzultációk miatt is gyakran találkozom velük. Szerencsére már nem olyan nagyon gyakran, mint mondjuk egy 2-3 évvel ezelőtt, de még azért most is több, mint a nulla.
Azok, akik segítenek, azok között vannak, gondolom a tesóid is.
Igen, testvéreim sokat segítettek a közel és a távol múltban is, mint az is segített, hogy a húgommal voltam osztálytársam, és iskolába segített, mindig próbált rám vigyázni, nyilván ez vissza. Én is próbáltam neki segíteni, meg vigyáztam rá, amennyire lehetett. A bátyám is, nővérem is sokat segítettek. Már, amiben tudtak.
Nyilván akkor kitaláltam, hogy a harmadik gyerek vagy a családban?
Hát igen, úgymond majdnem a középsőhez így lehet mondani. Ketten vannak mögöttem, egy előttem.
Édesanyáddal jöttél ide.
Igen, és anyukámmal jöttem.
Most beszélgetünk vele, és ez egy 20 éves történet, amiről beszélünk. Kérlek, hogy kezd el ezzel a most már kiderítettük nagy tényfeltárással, hogy harmadik legényen a családban. Hogy kezdődött az a probléma, ami miatt most itt vagyunk, és ami neked ezt az elmúlt 20 évedet meghatározta?
Nagyon nehéz a kezdetektől tömören és röviden, de mégis átfogóan is érthetően elmondani azt, amiért most itt vagyunk, de gyakorlatilag, mivel Milán a harmadik gyerek a családban, így már volt előtte, ugye két nagyobb gyerkőc, akinek a fejlődés menete más képet mutatott, mint az övé, és 2 éves korában gondoltam azt, hogy el kell valamerre indulni, mert...
Már koraszülött volt azért, meg mindenféle probléma
igen,
volt vele.
Igen. Hát már a várandóság alatt is voltak jelek, de igazából az, hogy ő koraszülött volt, nem volt annyira nagyon kora, mert 36. hétre született, de 1700 grammal. És mint utólag kiderült, oxigénhiányos állapotban. Lepényszéli levállással, ami azt jelenti, hogy már ugye akkor sem kapott megfelelő mennyiségű oxigént, és sajnos belengedtek egy nagyon sok óra hosszás vajúdásba, déltől este 8-ig született meg a Milán. Tehát ott már történt egy olyan dolog, amit valószínűleg már most legközelebb másképp csinálnának, vagy én is máshogy jelezném, hogy ez így nem lesz jó, de hát bíztam abba a helybe, ahol voltam. Ott már egy hónapot feküdtem akkor bele, és folyamatos megfigyelés alatt voltunk, úgyhogy így született meg valóban ő koraszülöttként. Úgyhogy én szoktam is mondani, hogy egy nagy ugrással a 20. évéhez, hogy így lesz a koraszülött gyerekből túlkoros gyerek az oktatási rendszerben.
Amely oktatási rendszer amúgy sem is tápol annyi ideig, ameddig kellene, de ez egy másik történet. Célzok itt a 16 éves kori kötelező oktatásból való kiesésre és mindenféle egyébre. Szóval akkor el kellett kezdened tulajdonképpen egy új szakmát, mert hogy másként kellett ezzel a gyerekkel bánnod, mint ahogy az előző kettővel.
Az az igazság, hogy mi mindig kergetjük a előttünk álló problémát és feladatot, mivel igen, ez egy teljesen új terület volt, ugye maga a gyógypedagógia, a fejlesztőpedagógia addig nem volt így az életünk része, és mivel nem is volt tapasztalatom, ezért nem tudtam, hogy hova forduljak.
Én azt mi az, ami feltűnt első körben? Tehát mondtad, hogy 2 éves kora körül kezdtél el azzal foglalkozni, hogy lehet, hogy valamilyen sajátos nevelési igénye lesz ennek a gyereknek. Ahogy ezt mostanában mondják, lehet, hogy akkoriban még nem is úgy mondták.
Igen, ez a 3 betű, az eseni azért, ez 2010-ben került be olyan szinten az életünkbe, hát akkor már Milán csak igencsak nagyobb volt, de 2 éves korában az első diagnózist azért kellett kapnia, sőt, akkor még nem is diagnózist kapott igazából, azért vizsgálták meg, mert azt tapasztaltam, hogy nem úgy fejlődött, mint a testvérek. Tehát egy egyszerű mezei anyuka voltam, akinek feltűnt az, hogy nem úgy fordult, nem úgy történt a fejlődése a Milán, soha nem mászott, ő kúszásból állt föl. Ugye pici volt, és ugye ezért nyilván az erőssége is más volt, és mivel hamar megszületett a húga, 19 hónapra a 4. gyerekünk is megszületett, ő meg 4 kiló 15 dekával született, tehát olyanok voltak,
mint a... volt.
Igen, mint az iker testvérek, hát volt olyan pedagógus, aki azt hitte, hogy ikrek, mert hogy egy osztályban jártak, de hát ez majd egy, mindjárt
odaérünk. Még most is így van ez Milán, úgy hiszik a hugodról, hogy ikertesok vagytok?
Hát most már így több mint 10 év után már szerintem nem, már azért látszik a különbség kettőnk között.
De te vagy a védelmező bátyja.
Hát amennyire tudom. Ott, ahol tudom.
A Milla 60 centivel született, és ezt a fejlődési ütemet tartotta úgy, hogy a Milán 164-nél megállt, és a Milla meg már ugye 175 körül van, úgyhogy már most ebből kifolyólag is más a felállás, de Milánt gondolják a fiatalabbnak, mert hogy ő alacsonyabb. De ugye nem úgy fejlődött, és gondoltam, hogy kellene neki a közösség, annak ellenére, hogy ott voltak a nagyobb tesók, és elmentem a bölcsödébe, ahova jártak a nagyok is, hogy mi lenne, hogyha hordanám a Milánt, mert úgy látom, hogy kell valami más is neki, nem csak én. És ott javasolt az akkori bölcsödéigazgató, hogy vigyem el egy helyre, Zegerbe a Cifra kapu utca, ott majd megnézik, adnak egy papírt, és ő föl tudja majd venni nem csak fizetős napközbeni ellátásra, hanem rendesen bölcsödébe. Én ezt megtettem, elmentem, kaptunk egy papírt, elvittem a bölcsödébe, de nekem senki nem magyarázta el, hogy ez a eseni A mit jelent a Milán papírján, és itt csúsztunk meg legelőször igazából. A bölcsödében kapott egyébként nagyon jó ellátást, mert egy új pedagógus hölgy ott foglalkozott vele, csak az én tájékoztatásom az olyan szinten volt hiányos, vagy tájékozottságom, már most nem tudom, hogy melyik a helyes, ami miatt már az óvodás éveinél nagy hiányosságok lehettek körülöttek.
Az eseni A az mit jelent, hogy sajátos nevelési igényű és autizmus spektrum, vagy körülbelül
nem, mi a? Nem, az akkoriban A és B volt, és az A az egy erősebb fokozat volt, a B meg egy kevésbé. Ez iránymutatás volt annak, aki szakemberként látta ezeket a diagnózisokat, hogy miként kell majd a gyerekekkel foglalkozni. Ez egy olyan problémakört indított el, most már utólag mondom, nyilván ugye már most 20 éves a Milán, ami nagyon fontos lenne, hogy ezeket, azokat a gyerekeket, akik bármilyen okból kifolyólag bekerülnek a rendszerbe, ugye most már máshogy van, mint annak idején volt, még akkor volt nevelési tanácsadó külön, és akkor ugye a szakértői bizottság, most már ez így egy kalap alatt van. Elsőfokú a nevelési tanácsadó a régi, és most utána kerülnek a gyerekek a szakértői bizottság elé, de hogy nincs olyan nyomon követésük szerintem, vagy nagyon sok esetben nincs, biztos van ilyen, de kevésbé találkozunk ilyennel, ami segíteni a szülők is azt a fajta nyomonkövetést, amire a gyereknek szüksége van.
Hát meg valami fajta korai fejlesztést.
Igen. És amikor a Vadaskertben jártam szülői tréningen, ott tapasztaltam meg először azt, hogy mennyire, tényleg mennyire fontos, hogy a szülők tájékozottak legyenek. Nagyon sokszor van abból probléma, hogy a szülő olyan dolgot követel, sokszor követel, vagy kér, ami nem feltétlenül jogos, de olyan is van, hogy tényleg valami járna a gyereknek, de azt meg nem kérik a szülők. Sok információval helyre lehet csökkenteni azokat a problémákat, amik most benne vannak a rendszerben. Sokkal kevesebb feszültséggel járna a gyerek körüli élet, hogyha mi szülők sokkal jobban lennénk tájékozottak, vagy tájékoztatottabbak.
Meg lenne szakirodalom is tulajdonképpen jobban. Milyen neked vannak egyébként óviskori emlékeid, vagy hogy emlékszel a kisgyerekkorodra? Érzékeltél-e valamit abból, hogy esetleg egy kicsit másként élsz, vagy másként működsz, mint az óvistársaid?
Igazándiból egész óvodában is, iskolában is mindig egy ilyen barátkozós típus voltam, amit igazándiból inkább azt vettem is, hogy óvodában jobban befogadták ezt a fajta közelséget, mint általános iskolában. Hát a kettő között inkább azt vettem észre a különbséget, hogy még a óvodában nem nagyon foglalkoztak ilyennek, hogy elfogadás, meg nem voltak ilyenek a gyerekek fejébe, ott csak mindenki el volt egymással, hülyéskedtek, fáramáztak, meg együtt hülyéskedtek, amíg a általános iskolában a szociális képességek egész kicsiként elkezdődnek, és nyilván mindenki úgymond megvan a hierarchia, hogy megvan a menő, megvan a kis pohóc, megvan mindenkinek az egyfajta szerepe közösségben, vagy legalábbis csak az osztályteremben. Én szerepem igazándiból az ilyen kis hülyéskedő volt, amit igazándiból sosem vettem magamra egyrészt. Másrészt meg bármit úgymond megtettem, hogy a barátságosság nevében közel kerüljek a osztálytársaimhoz. Nyilván voltak könnyebb időszakok is, voltak nehezebb időszakok. Inkább úgy mondanám, hogy óvodában nem volt nagyon befolyással, amíg az általános iskolában már a második felében elég nehezebb volt, főleg attól, hogy magántanuló lettem, így nem találkoztam annyit az osztálytársaimmal, és nyilván eltávolodtunk még azt a minimálisat egymástól, és nem volt kommunikáció közöttünk.
És te hogy érzed, hogy miért lettél magántanuló? Tehát tulajdonképpen most mondod, hogy jól voltál az iskolában és óviban is, voltak barátaid, képességeid, fülhallomást vannak, tehát...
Igazán jó barátságnak kicsit túlzás mondani, mivel inkább csak én gondoltam barátságnak, mint ők. A magántanulóságot inkább annak a szükségeltetése éreztette, hogy tanulásban annyira le voltam maradva, hogy meg leginkább a sok betegségeim miatt, mert sokat voltam kórházba, és olyan hamar összegyűltek volna a hiányzási napjaim, hogy inkább magántanulónak kellett mennem, és így egyszerűbb lett.
Egyszerűbb lett?
Hú, érdekes így visszahallgatni, hogy mi marad meg benne. Hát a Milánnál nem volt kérdés, hogy magántanulóként kezdi meg az iskolát, mert hogy olyan nagyfokú lemaradása volt már az óvodában is, ő iskola éretlenként került be iskolába. Tehát gyakorlatilag, amit az óvodában nem kapott meg fejlesztéseket, vagy nem kellő időben, amit kapott, az sem feltétlenül mindaz volt, amire szüksége lett volna, sőt, így maga a szakértői bizottság, az ELTE Báci szakértői bizottsága írta le Eger város edzőjének, hogy hagyj maradjon még egy évet óvodában, mert akkor a lemaradása. De mivel a kora miatt mennie kellett, a törvény ezt nem engedte, ezért előkészítő jelleggel elkezdte az első osztályt, de akkor még autizmusról szó sem volt. Ott volt az SNIA a papírján, de az, hogy autizmus még így ebben a formában nem volt leírva. Tehát a betegségei miatt volt szükséges a magántanulóság elkezdése, és utána, ahogy kirajzolódott még inkább az autizmus, akkor már utána azért nem volt kérdés, hogy magántanuló, mert az elvesztegetett évek és a magával hozott lemaradás együtt tette ezt indokoltá. Igazából az általános iskolában az első két évben ugye egy iskolában végezte, és a harmadik évben, mikor újra elsős lett, ezt mindig szakértői bizottság javaslatára tettük. Tehát azért kellett háromszor járnia, azért ez már egy elgondolkoztató, szerintem bárki számára, aki soha nem találkozott autista emberrel, vagy bármilyen esenis emberrel esetleg, bár ezt gondolom ritka, hogy miért kell egy gyereknek háromszor az első osztályt járnia. Tehát hogy a viharba lehet az, hogy egy rendszer nem képes ennyi idő alatt annyira megsegíteni őt, hozzátenni azokat a fejlesztéseket és a javaslat alapján leír dolgokat, hogy ő ne szenvedjen ekkora hátrányt.
Volt-e kísérlet, vagy egyáltalán hivatkoztak-e arra, hogy mondjuk nincs hozzá szakember, vagy nincs hozzá szándék, vagy egyszer azt mondták, hogy na hát még mindig nem tud a gyerek írni, olvasni, és akkor jár ő még egyszer elsőbe.
Amikor az óvodát el kellett már hagynia, mert ugye menni kellett iskolába, akkor nagyon nagy segítőkör volt körültünk egyébként, mert a akkori oktatási irodának a vezetője, és mindenki más egyéb, aki ebben kompetens volt, az iskolának az igazgatója, ahova került, összeült és megnéztük, hogy na, akkor mi lenne jó Mákos Milán számára. Utána minden évet ezzel kezdtünk, hogy mi lenne jó. Tehát ezzel válaszoltam is, hogy igazából nem tudták azt biztosítani, amire valóban szüksége lett volna, nem csak neki, hanem az összes többi hasonló sorsú gyereknek, mert a leginkább elhanyagolt terület az épp értelmű autisták, azon belül, hogy autisták, mert ezek a gyerekek átjáróházak sokszor, ugye valamiben lemaradásuk van, a segíteni kellene, viszont valamiben meg kimagasló a képességük, akkor meg abba kellene a segítség, és a kettő között ott vannak ugye valamilyen integráló intézmény, és ott viszont nem tudnak velük mit kezdeni az ott dolgozó pedagógusok, mert ők sincsenek felkészülve, sok évvel ezelőtt sem, és most sem. És ez a nagy baj, hogy maga a rendszer nem tudott ennyi idő alatt akkorát fejlődni, annyi megoldást hozni, hogy én most ne kelljen ezt mondjam.
Miközben ugye rengeteg autizmus spektrum zavarral érő ember van a világban, és egyre több van, és nyilván Magyarországon is. Milán, szerinted, vagy te mit gondolsz az autizmusról?
Az autizmus az legtöbbször egy negatív jelzőként jelenik meg a hétköznapokban. Hát, is gondolkozom, mert egyébként ez egy jó kérdés.
Tehát, hogy érzékelsz-e valamit erről? Hogy miket szoktak neked erről mondani? Ugye az is nyilvánvaló, hogy mondjuk Einstein is autizmussal élt, tehát gyakorlatilag rengeteg olyan ember van a világban, akinek ez vagy a tudatában van, vagy nincs, de ez tekintheti értéknek is, meg tekintheti hátránynak is.
Igazándiból ezen a példán felpozdulva, igazándiból, ha mondjuk azt veszik Einsteint, ha nem találta volna föl azt a sok okosságot, amit tudott, szerintem szimplán bedobták volna egy diliházba, aztán letudták volna, de mivel egy értékes emberré vált a tudományával, meg az elméleteivel, ezáltal a társadalom olyan szinten felemelte, hogy nem lehetett csak úgy bedobni valahova, mert autista vagy, mert csak vannak olyan kihívó ötletei vagy gondolatai, ami miatt ő nem lehet több. Emiatt szerintem a mai világban még nem teszel valami akkora nagyot, mondjuk egy fogyatékkal élőként, hogy azt mondják, hogy wow, te rád feljebb nézünk, vagy legalább ugyannyira, mert a mai világban, aki már a fogyatékost, azt 90%-ban csak negatív jelzőként használják, pedig egy fogyatékos ember is lehet ugyanolyan társadalomban való értékes ember, mint mondjuk egy ép.
Tulajdonképpen mindenki ezt mondja, csak kevesen tesznek ezért valamit, nem?
Igen, igen.
Hogy folytatódott az iskolai karrier? Tehát háromszor járt az első osztályt, valamennyit a húgával.
Igen, mikor a második évét befejezte egyébként az első általános iskolájában, onnan mindenképpen akartunk jönni, olyan közegben maradt volna akkor, amit ő már akkor nem bírt. Tehát nagyon sok bántalmazás érte, az abúzus végig kísérte egyébként a általános iskolát, és majd a középiskolát is, hogy Milánban ez hogy maradt meg, és ő hogy számol be erről, az majd ő, de szülőként azt látni és azt megélni, hogy nem tudsz segíteni a gyereknek. Én beszélő ember vagyok, tehát, hogy én elmondom, ha valami probléma van, kérdéseket teszek föl, és annak ellenére, hogy én ilyen szülő vagyok, annak ellenére nem sikerült neki olyan körülményt biztosítani, sőt, találni, mert keresni megkerestünk, amiben az ő lelke egészségesen tudott volna fejlődni. Nem azt mondom, hogy egy nem tudom milyen úristen környezetben volt, de a második általános iskola, ahol végül is elsőtől nyolcadikig évismétlés nélkül végigjárta az intézményt, kijárta, ugye itt lett osztálytársa a húga, ami pedig úgy kezdődött, hogy amikor mentünk az évnyitóra, akkor a Millát várták, őt pedig nem. A papírok miatt, ami nem lett akkorra lerendezve.
Nem, hogy az iskola vagy a tanárok?
Hát se az iskola, se a tanárok. Ha elképzeli bármelyik szülő, aki majd most ezt hallgatja, tehát akinek már van gyermeke, vagy iskolába készül, vagy majd fog menni, vagy már kijárt, a tök mindegy, de képzelje el azt a szituációt, hogy ott van egy testvérpár, és mind a két gyerek felöltözve, az iskolatáska a hátán, az egyiket fogadják az iskolába, és virágot ad a tanárnén, és leülteti a közösségbe, a másik gyerek meg nem mehet oda. Nem azért, mert ő nem oda való, hanem egyszerűen, mert a bürokrácia miatt nem mehet. És mivel már Milán addigra ugye 2 évet járt első osztályba, felmentünk ezek után a tanterembe, közben történt még egy olyan esemény, hogy az igazgatót kérdeztem, hogy akkor most Milánnal mi legyen, mint a Titanic filmben a karjában tartó gyereket. Az édesanyja megkérdezi a kapitányt, hogy de velünk mi lesz? És akkor az igazgató azt mondta, hogy hát ő nem is járhatna ide. Úgyhogy ezek után mentünk fel a tanterembe, és van fotó róla, hogy ott a Milán felírta a táblára, hogy anya, felvettetek már helyesírási hibával, de őt foglalkoztatta azt, hogy az összes gyerek ott ül a padba, ő meg nem ülhetett be. Hát mi így kezdtük ebben az intézményben az első osztályt, és nekem alá kellett írni akkor ott egy olyan papírt, ami arról szólt, hogy én lemondok a számára járó dolgokról, mert az alapítókirata az intézménynek azt nem teszi lehetővé, hogy ami egyébként a szakértő véleményben benne van, azt ő megkaphassa.
Mármint pedagógiai asszisztens, külön fejlesztőt, vagy mi az, amit kaphatott volna?
Ez részlet az egyik szakértői véleményből, amit egyébként az őt ellátó gyógypedagógus írt le. Hozzáteszi, hogy sajnos ténykérdés, hogy sem módszertanban, sem eszközben nem tudjuk maximális ellátását biztosítani. Adott lehetőségekhez mérten törekszünk, biztosítjuk Milán számára a lehető legjobb hátteret iskolai fejlődési útjában. Én akkor is ugyanazt mondtam, amit most, hogy ha tudom egy fejlesztői szinten, hogy probléma van, és nem tudok megtenni a gyerekért olyan dolgot, ami le van írva, akkor azt miért nem jelzem följebb? Ha jelzem, akinek jeleztem, miért nem mondja tovább? És ezt az utat most már látom, hogy a szakma tudja, hogy mekkora a baj. Akkor is tudták. És az iskola igazgatók is tudják. Akkor is tudták. És most a felső vezetés is tudja. Akkor is tudták. Most ugye a KK, ami tudja, hogy ezekért a gyerekekért sokkal
már
többet kell...
Mármint a kérdezbe központ a KK?
Igen. Hogy sokkal többet kellene tenni ezekért a gyerekekért, és nagyon fontos lenne, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy rendszer szinten együtt gondolkodni, és most még csak általános iskoláról beszéltem.
Milán, te emlékszel arra a pillanatra, amikor ott álltál az iskolatáskával, és nem engedtek leülni, vagy nem fogadtak szeretettel?
Hát ilyen homályos képek vannak meg leginkább, csak mert nyilván, mert több mint 10 éve volt, aztán rémlik, hogy ott voltunk, és hogy Milánnak volt az első iskola napja, én is ott voltam, de sajnos már annyira nem emlékszek rá pontosan.
Ha te lettél volna a tanáraid helyébe, nyilván ennyi iskolai tapasztalat alapján már meg tudod ezt fogalmazni, akkor te mit tettél volna egy olyan gyerekkel, mint amilyen te vagy?
Igazándiból az a baj, hogy az akkori időben az ő helyükbe lettem volna. Hát...
A fejét csak megsimogattad volna, nem? Hogy mondtad volna neki, hogy minden legyen rendben, hogy minden rendben lesz, nyugodj.
Szerintem a tanára minden elsős aranyosnak, nyilván biztos vannak kivételek, akik nem annyira tartják, vagy nem biztosan aranyosnak egyes elsősöket. Én adtam volna biztos magamnak legalább egy esélyt, nyilván kékedve, ha úgy visszagondolok, hogy van egy rossz hírnevű gyerek, aki akar jönni, de nem jöhet valamilyen indoknál fogva, tanároknak nincs akkora beleszólása, mint mondjuk egy igazgatónak. A tanár csak el kell, hogy fogadja az igazgató döntését. Nyilván azzal tehet, hogy viselkedik a tanulóval, mert azt ő tudja befolyásolni, de sajnos ahol mondjuk van egy 32 fős osztály, és van benne egy, vagy akár több olyan tanuló, aki plusz segítségre szörül, és 45 perc áll egy rendelkezésre, akkor nem biztos, hogy a tanár megvan kötve a keze, hogy nem tud csak egy emberre figyelni egész órán, hanem ha mondjuk csak egy max. 5 percet tud neki segíteni, mert 32 vagy 31 plusz másik gyereket kell még segíteni a tanórán.
Neked tulajdonképpen miben volt szükséged segítségre? Abban is, hogy esetleg jön valaki, aki elmegy veled sétálni mondjuk akármikor, vagy akár abban, hogy mit tudom én, a matek nem megy ellenben, mit tudom én, jól megy a természet ismeret, vagy tudom is én.
Leginkább, ahogy én emlékszek, én a közösséget tekintjük, én ilyen feltaláló voltam, szóval nem kellett engem össze-vissza húzcolázgatni. Én mindig valakivel voltam, szóval nekem mindig valamilyen társaságban benne voltam, mindig voltam valaki mellett, vagy egy tanár, vagy egy osztálytársam, vagy egy éppen egy olyan helyen, ahol sok másik gyerek van. Nyilván volt, lehetett olyan, hogy csak magamba üldögéltem, vagy elmondtam a saját magam világába, visszatérve a tantárgyakra. Nekem leginkább a tantárgyak megértése volt, ami inkább bonyolult volt, mert ha már megértettem valamit, és érdekelt is, mert én olyan voltam, hogy ami érdekelt, azt megtanultam egyszerűen. Érdekelt a rajzolás, megtanultam egész szépen, szerintem egész 8-ban, mert ameddig volt tanáromnál, nem kaptam rosszabb ilyet, mint max. Egy 4-es. De mondjuk a matematika volt az, ami a geometriai helyes háromszög után már annyira képzavarodás volt, hogy...
Ezzel nem vagy egyedül.
A geometriai testek voltak azok az én, öngyilkosságom voltak. Szerintem azok voltak legnehezebbek, de...
Kinyírt téged a térlátás?
Hát, inkább az ilyen pontos szabályok körbeírása, meg hogy azok, amik számomra fölösleges információknak tűntek, azokat én teribe ignoráltam szépen szólva, de ha mondjuk valami minimálisan megfogott, mert mondjuk ha nem is a tantárgy érdekel, de ha mondjuk vegyünk egy ilyet, hogy meg kellett tanulni egy verset, megtanultad, csak volt olyan, amikor megtanultál egy verset, aztán felmondani akartad, de nem bírtad, mert vagy izgultál, vagy leblokkoltál, vagy ilyesmi, vagy csak szimplán volt egy időszak, amikor már a tanár is úgymond lemondott rólad, mert te csak ott bent voltál, ültél. Én szerettem mindig az első padsorba ülni, első padsor nagy ritkán közepén, de általában jobb szélén voltam. Én figyeltem többnyire mindig órán. Egy többségben nem is mindig jegyeztem meg, hogy mi volt a tanórán, de figyeltem aktívan.
Tudtad, hogy mi a dolgod?
A jó hallgatóság voltam, az biztos, ha még a tantárgyat nem is nagyon értettem meg. Későbbi időszakban volt olyan tantárgyra, amikor új tannárt kaptam, ő új tanítási módszerrel próbálkozott, ami többségében segítség és sikeres is volt. Itt leginkább az ilyen zanzás és a kvízes feladatokra gondolok, hogy a feladat által készített egy kvízt, arra volt megadva ugye 4 megadott válasz, olyanokat. Tehát szóval kicsit sajnálom is szegény tanáromat, hogy ilyen sok energiát kellett fektetni abba, hogy tanítson, de nyilván szerintem ő viszonylag élvezte meg. Nem is a tanárokkal, hanem a tanárok hozzáállása, ami a módszer, ami nagyon fontos, az, amit kérni kell változtatni, mert a tanár a módszer egy séma alapján tanít.
Ezt Csilla nagyon megtapasztaltad, ugye, mert hogy aztán később nagyjából te tanítottad, vagy te voltál az egyik azoknak, akik magántanulóként foglalkoztál Milánnal. Hogyan lett Milán magántanuló, és mit teszel hozzához, amit mint Milán elmondott, mert láttam, hogy bőszem bólogattál.
A történelem tanára, akiről beszélt Hunyadi Búzás Éva, nagyon szeretném kiemelni az ő hozzáállását, mert példája annak, hogy neki soha nem volt autista gyereke, akiről tudtuk volna, ugye papírja is van róla, viszont mindent megtett azért, hogy a Milánnak a történelmet olyan formában adja át, ami érdekes és izgalmas, ahogy ő ezt ugye elmondta. És én ekkor tapasztaltam a Milánnál azt is, hogy például régi idők híradóit nézte teljesen magától, tehát olyan egyén utakat talált meg, mert hogy izgalmassá vált neki a tantárgy a pedagógus személye által. És ez annyira jól látszik az, és örülök, hogy a Milán beszél erről, hogyha fontos a gyerek személye, akkor Nem mondom, hogy mindent, de nagyon sok mindent el lehet nála érni. Még a tantárgyakra való figyelem ráirányulása is, vagy a felhívása az érdekességére, mert a matematika neki kifejezetten egy erőssége volt, mikor kicsi volt. Egyébként a Méles Mária Montessori módszerével tanultunk otthon. Marcsival mi nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy lehet akár ébb gyerekeknél is ezt elérni, és a Milla is magántanuló volt, de ő neki nem volt semmilyen egyéb plusz oka arra, mint az, hogy én azt gondoltam, ugye az édesapjukkal akkor egyeztetve, hogy a legjobb helye otthon lesz. Szokták kérdezni, hogy miért, és a rövid válaszom az, hogy azért, mert így döntöttünk, a hosszabb pedig az, hogy amennyire értékes emberek voltak óvodában, maradjanak is meg annak. Bizonyára a sok szülő ezt így furcsán fogja majd venni, és lehet, hogy fel is hördül, hogy hát ezt én hogy gondolom, de úgy gondolom, hogy az a kreativitás, az a nyíltság, az az őszinteség, az az egyenesség, amivel a gyerekek az óvodában tudnak élni, hogy ezt a Milán nagyon jól elmondta az ő szemszögéből, az megtörik az általános iskolába, és egyre inkább megtörik. Nem azért, mert a pedagógus rosszat akar, hanem amiatt a rendszer miatt, amiben ők nekik kell, hogy tanítsanak. Vannak jó példák és jó iskolák, ahol ezt másképp is meg tudják oldani, de nagy többségében ez másképp zajlik.
Van egy nagy törés az óvoda és az iskola között. Az iskolát végül is akkor mikor és hogyan végeztétek el, és hány osztályt?
3-szor 1 osztály, és ugye a többi az pedig végig az általános iskolát egy helyen, és utána jött az a rész, ami nem is tudom, szerintem lehet, hogy nem is lennénk itt, hogyha ez már akkor megoldódott volna.
Tehát elvégezte Milán a 8 osztályt.
Igen, és...
Ez 2 éve?
Hát most már harmadik
éve.
17 éves volt, amikor ballagott a 8-ból, amiatt, hogy ugye 3-szor kellett járnia az elsőt, és ugye még ráhúztunk 1 évet az óvodában, mert a törvény erre akkor lehetőséget adott. És azt írta, ez az, már korábban is hivatkozott 2020-as szakértői vélemény egyébként, hogy javasoljuk, hogy Milán számára a 8. osztály fő célja az zökkenőmentes átmenet előkészítése legyen. Ennek érdekében fontos társas megértésének, önismeretének és önállóságának célzott fejlesztése. Hogy mit jelent az, hogy autistaként hogy tud tovább tanulni egy gyerek úgy, hogy már betöltötte a 16. életévét, hiszen ugye sajnos most Magyarországon abszolút, tehát hogy ez milyen károkat okoz. Ezt mi családok tudjuk nagyon jól, meg nyilván azok a pedagógusok, akik olyan gyerekekkel foglalkoznak, akik 8-at elhagyták, de még nincsenek 16 évesek. Erre történt több megoldási javaslat, hogy tudják ezt ugye áthidalni. Most ebben nem is mennék bele, de Milán műhelyi iskolás lett végül, mert senki nem vette föl sehova.
Mi ez a műhelyi iskola?
Ugye a szakképzés ketté vált ugye a kormány által egyben tartott egyébként képzésből, tehát a szakképző centrumok létrejöttek, ugye most már 3. évvel ezelőtt, és ennek keretein belül volt lehetőség a műhelyi iskolát is igénybe venni, ami fél év, 1 év, másfél év vagy 2 éves programot biztosít azoknak, akik ebben részt vesznek. Itt szakmát tanulnak a diákok. Milánnak 1 nap volt a hétfő a kompetencia nap, akkor ugye nem szakmát tanultak, és semmilyen más tárgyuk nincsen.
De milyen szakmát tanultál ebben az iskolában?
Textilipari összeállító, így röviden, ilyen textilekkel kapcsolatos textilipar.
Érdekelt?
Őszintén, nem.
Tehát nem olyan helyre vettek fel, ami érdekelt volna, olyan helyre vettek föl, ami nagyon nem érdekelt, de azért van, ami érdekel.
Az addig érdekelt, amíg nem tudtam, miről szól. Addig, amíg nem kezdtünk el minden nap több A4-es papírt elírni, ilyen szabály, nem is szabályok, hanem inkább ilyen tankönyvből kiragadott mondatok és varrástípusok, meg 1000, meg 1 millió olyan dolog, ami ahhoz képest, ami majd a legvégi vizsgámon lesz, az csak egy töredéke.
És aki ezt elvégzi, az mi lesz? Tehát milyen munkát tud
vállalni? Hát kap róla egy ilyen okleveles papír, nem okleves, az a kis szétnyithatós
kép. Hát egy diplomát, igen.
Hát egy diplomát lényegében, hogy textil termék összeállító lényegében.
De az mi a túra?
Hát...
Lepedőket hajtogat? Vagy hát,
ja, pár húzatokat tud varni, esetleg ágyneműket, vagy...
Függönyöket.
Függönyöket, igen, vagy előkéket.
És ilyen, te tudsz varni egyébként?
Megtanultam, igen, még amennyire emlékszem rá, szerintem azért a lény, ez is olyan azért, mint a biciklizés, hogyha 2 éven keresztül minden nap azt csinált heti 5-ször több órán keresztül, azért megmarad.
Valamilyen később.
Nyilván nem fejlődik. Az ilyen legszabályosabb, meg lehet, hogy azért kell egy kis minimális utána nézés, vagy egy kis újraemlékezés, hogy mégis hogy kell azt megvarni az adott dolgot, de mondjuk egy kötény szerintem biztos meg tudnék varni egyből, vagy egy, hát egy zipzárzsérében nem vagyok biztos, de mondjuk
de mi szeretnél egyszerűbb lenni? Az világosan látszik, hogy nem akarsz egész életedbe függönyöket varni, hanem hogy mi az, amire vágysz?
Hát, az a baj, hogy szerintem utoljára 8 évesen volt utoljára ilyen célom az életbe, hogy mégis mi legyek. Voltam én profi focistától kezdve, mondjuk az űrhajósban nem vagyok biztos, de játék.
Pedig ezt, az kötelező egy srácnak.
Ja, ezt elfelejtettem, az kimaradt nekem. Hát leginkább az, ami sokáig mondogattam, az a játéktervező, meg játéktesztelő volt, de üzeniből csak azért gondolkoztam abban, mert szeretek játszani. Anyám szerint játékgép függő vagyok, ami nyilván kettőnk között a megeltérő a gondolkodás arról, hogyha valaki szeret játszani, meg az, hogy valaki nem tud nélkül élni.
Tipikus szülő-gyerek konfliktus, igen?
Anya egy kicsit komolyabban gondolja ezt, de elbeszéltem, most nem menjünk bele. Igazándiból nekem nem volt már nagyon szerintem több, mint szerintem 12-10 éve nem volt fő célom az életben, hogy mi legyen. Mindig csak sollódtam az árral, hogy iskola, sok kórház, össze-vissza megyünk, sosem volt ilyen különösebben fix célpont az életemben, mert mindig változott valami, leginkább.
Csilla, ehhez képest most hol tartunk?
Ahol most tartunk, ahhoz meg kell említeni azt, hogy szülőként mindig kerestem annak a megoldását, hogy ezt hogy lehet helyre tenni. Az, hogy még mindig ott tartunk, hogy ezt keresem, az annak a bizonyítéka, hogy nem sikerült megtalálni azt a szintű megoldást, amivel többiek is tudnának élni, ha már mi. És mindig igyekeztem olyan közösségekhez közel kerülni, vagy valamilyen munkát vállalni, aktív állampolgárként részt venni a társadalomban, hasznos tagja lenni, amit a Milán is mondott, ami odáig vezetett, hogy most ugye a civil kollégium alapítványnál tanulom a közösség szervezést, közösségfejlesztés, hogy hogy lehet ezt okosan és jól csinálni, és most ott tartunk, hogy ennek keretein belül egy egyéves képzésen belül a pedagógiai asszisztensek számának fejlesztése, felfejlesztése, és az ő munkájuknak a fontosságát szeretnénk kiemelni, és az autista tanulók tovább tanulásának a lehetőségéről szeretnénk minél többet átadni, és minél több területen ezt segíteni. Mivel, ahogy mondtam korábban, ez egy nagyon-nagyon nagy feladat most a kormánynak is, hogy ezt megoldja, mert olyan elmaradás van, amit már mi nem bírunk tovább.
Hát igen, mert nevezzük nevén a dolgot, hogyha lennének pedagógiai asszisztensek és segítő szolgálatok, és egyáltalán az iskolák erre ki lennének képezve, akkor a Milánhoz hasonló gyerekek minden gond nélkül tulajdonképpen, vagy a megszokottnál több gond nélkül tudnának eljutni valahova, ami tulajdonképpen találkozik azzal a céllal, amit ő el tud érni, és amit el szeretne érni. Azt mesélte, hogy a Milán középiskola vagy a továbbtanulási karrierje az most hogyan áll?
Ide mondanám azt a mondatot, amit sokszor elmondok, és el is fogom, hogy nem az a baj, hogy probléma van, hanem az a baj, hogy a problémához nem találunk megoldást, a problémákra nem találunk megoldást. Tehát nincsenek meg azok a hidak, amik összekötnék az igényt a megoldással. És jelenleg Milánnak még mindig nincs befogadó iskolája. Most ugye már februárt írunk, 2024 februárt, és neki 2023-24-es tanévre nincs befogadó iskolája. Ugye ugyanazt a kört megfutottuk, amit a 8. általános befejezése után alapítványiskoláknál jártunk, majd szakképzési centrumoknál jártunk, Heves-megyei szakképzési centrum több iskolájánál jártunk, és én mindig arra mentem, amerre mondták, hogy merre menjek. Nem találtunk megoldást, ezért levelet fogalmaztunk, és a pedagógusok szakszervezetével és Palotás Józsefnek a jogi segítségével eljutottunk a Ári Tamás Lajosig is,
mert... Aki az oktatási ombudsman.
De azok után, hogy már az oktatási hivatal vezetője a belügyminisztériumtól kezdve mindenhova elküldtük a levelet, és nem született megoldás. Ugyanis az kiderült, hogy rendszer szintű problémáról van szó, olyan szinten kell most már ezzel foglalkozni, amit nem lehet már máshogy helyre tenni. És ez nem csak a Milánról szól, hanem minden olyan gyerekről, akiknek most ott áll az életük, ott tart, hogy a szülők a kezükbe tartják majd a jelentkezési lapot, hogy mit írjanak be, vagy hogyha neten töltik ki, már most ugye ott is lehet, akkor mit x-eljenek be. És gyakorlatilag az alapító okiratok szerint nincs meg az a lehetősége a szülőknek, ami egyébként őket megilletné. Tehát most ott tartunk, hogy keressük még továbbra is a megoldását annak, hogy a Milán járhasson iskolába. Meg szokták kérdezni, és ez nagyon fontos, hogy miért akarom én, hogy a gyerek iskolába járjon, hiszen 20 éves. Fontos ezt látni, hogy van egy biológiai kora, és van egy olyan kora, amivel most ő tudja élni az életét. Az a szociális fejlettség, amivel ő most rendelkezik, az nem egyenlő a biológiai korával. És ahhoz, hogy ő tovább tudjon fejlődni mindenféle téren, abban a közegben lenne a legjobb neki, ahol ő a leginkább biztonságban érzi magát. És hogyha ez a 9. osztály, hát most majd kíváncsi leszek, hogy ez hogy fog megoldódni, akkor ott, ha majd egy 10. egy esetleg egy különbözeti vizsga letételével, akkor az, de semmiképp nem a felnőttek világa, és semmiképp nem egy esti felnőtt képzés, vagy a munkavilága.
Mit néztetek ki, mi lenne az optimum?
Mivel a rajzot nagyon szereti, ezért megcéloztunk Egerben olyan iskolát, olyan alapítványiskolát, ahova nem vették föl, és a Milán 3-szor ült az elmúlt jó fél évben igazgatói irodában vagy helyettessel szemben, és mondták azt, hogy nem veszünk föl. Annak ellenére, hogy mi beiratkozni mentünk. Tehát mindig történt valami, ami miatt nem tudtuk ezt megtenni. Úgyhogy most jelenleg a szakképzési centrumon belül, mert ugye szeret sütni, főzni, szakács szakma az, ami most egy referált, a rajzolás lett volna az elsődleges, ez a másodlagos, és van hozzá másodfokról orvosi vizsgálatunk is, mert hogy oda is el kellett menni, mert első körben az iskolának az orvosa ezt nem javasolta neki, de ezen is túl vagyunk.
De mit szólsz ez a szakmához?
Hát, igazából tényleg szeretek sütni, főzni, meg de inkább az is előnyös, hogy a nagymesterem a karatéban ott igazgató helyett, és ez nyilván nem olyan téren lenne előnyös, hogy velem kivételezne, vagy ilyesmi.
Mégis csak jobb egy olyan helyre menni iskolából, igen, valakit igen, ismerünk igen. Már, és tudjuk, hogy bízhatunk benne, nem? Tehát te most azért küzdesz, hogy Milán tanulhasson tovább, hiszen szüksége van még a tanulásra, és semmiképpen nem arra, hogy egy nyárban varjon függönyöket, amiről van papírja, és ezt gyakorlatilag a pápán és a miniszterelnökön kívül mindenki megkapta ezt a levelet, amiben ezt kéred, és mi az általános ezek szerint elutasítási formula, amivel azt mondják, hogy ezt így nem tudják megoldani.
Az igazság, hogy nem utasították még el. Ez a jó hír egyébként, mert ebből tudjuk azt, hogy gondolkoznak azon, reményeink szerint, hogy lehet ezt megoldani. Amit a Milán most itt mondott, hogy miért szeretne ebbe az intézménybe bekerülni, szerintem minden gyereknek ugyanezért lenne a fontos, hogy olyan biztonságos környezetben lehessen, ahol azt érzik, hogy ő fontos és szeretik, de minimum tisztelik azt, hogy ő gyerek. Mert a több joggal is élünk, az egyik az oktatáshoz való jog, és hogyha ezt valakitől elveszik, akkor gyakorlatilag olyan dolgoktól fosztják meg, ami én nem is tudom, tehát ha nem velem történik, akkor is furcsa, de hogy velünk ez megtörténhet, ez ilyen felfoghatatlan. Tehát most jelenleg várjuk a oktatási jogok biztosának a válaszlevelét, még határidőn belül vagyunk, mert ugye 30 nap áll rendelkezés, és január 12-én ment ki ez a levél, és én nagyon bízok abban, hogy olyan szinten sikerül neki megmozdítani a döntéshozókat, és összehozni, hogy egy végleges megoldást tudunk majd találni, hogyha ez majd törvényeket kell módosítani, akkor legyen az. Szerintem minden kompetencia megvan hozzá, úgyhogy március 9-én Egerben lesz egy országos konferencia, aminek ez lesz a témája, és nagyon bízunk benne, hogy a meghívottak közül nagyon sokan el fognak jönni, és fontosnak fogják tartani azt, hogy erről kezdjünk el nyilvánosan és őszintén beszélni, mert én hiszem azt, hogy a helyes kommunikációnak, az egymás tiszteletével, a segítségnyújtással, a jó példáknak a megosztásával, mert vannak ilyenek, eredményeket tudunk elérni. Hiszen a megelőzés az mindig-mindig sokkal kevesebbe kerül, mint utána a helyrehozatal, és ezek az emberkék ki fognak kerülni a munkavilágába, mert koruk szerint előbb-utóbb oda fognak jutni, lakhatáshoz szeretnének majd jutni, és nagyon nagy kérdés, hogy ki fogja tudni ezt nekik biztosítani.
Milán iskolába járna, szakácsnak, cukrásznak tanulna, de nem engedik neki, holott joga van hozzá. Csak éppen nem merik, vagy nem akarják a szakképző iskolák vállalni az épp elmével élő autista srácot. Édesanyja nem hagyja annyiban. Erről beszélgettem mai vendégeimmel, ők Fehérvári Csilla és fia, Mákos Milán. Köszönöm értékes gondolataikat. A műsort a Klubrádió honlapján, az archívumban és a podcast felületeinken hallgathatják vissza. Elkészítésében Rózsahegyi Gábor technikus segített. Várom önöket a jövő héten is. Józsa Mártát hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.